híradó a Duna Televízióban, jó napot kívánok! Este megkezdődött Líbia bombázása. Öt országból, Franciaországból, Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból, Kanadából és Olaszországból álló koalíció indított támadást a légvédelmi rendszerek és a stratégiai jelentőségű kommunikációs központok ellen. A hajnali Odüsszea fedő nevű hadművelet ENSZ felhatalmazással indult. Célja, hogy a február közepén kirobbant líbiai kormányellenes lázadás vérbefolytását megakadályozza. Adásunk előtt mondott televíziós beszédében Muammar Gaddafi felszólította az iszlám országokat, hogy álljanak ki mellette.
A támadásokat levegőből és tengerről indították a líbiai célpontok ellen. Amerikai és brit hadihajókról, valamint tengeralattjárókról 112 manőverező robotrepülőgépet lőttek ki, és több mint 20 líbiai célpontot találtak el.
Közösen döntöttünk a célpontokról, miután alapos felderítést végeztünk. Ezek olyan célpontok, amelyek veszélyt jelenthetnek a szövetséges pilótákra, illetve közvetlenül a líbiai népre. A támadások éjjel történtek, ezért kell egy kis idő, hogy használható felvételeket készítsünk a beavatkozás sikeréről.
A műveletek a francia légierő vadászgépeinek bevetésével indultak, amelyek rövid idő elteltével megsemmisítették az első célpontot, egy katonai járművet. Valamivel később akcióba lendült a brit és az amerikai haditengerészet, illetve a légierő is. A légicsapások elsődleges célpontjai Tripoli, valamint Misrata körüli légvédelmi ütegek voltak. Jelenleg 25 koalíciós hadihajó, valamint 3 amerikai tengeralattjáró tartózkodik a földközi tengeren. A líbiai vizekhez vezényelték a Charles de Gaulle francia atommeghajtású repülőgép hordozót is. Eközben a líbiai állami televízió szerint a nyugati légicsapások első hullámában 48 ember vesztette életét, 150-en megsebesültek.
Ez egy barbár agresszió a líbiai nép ellen, amely azután ért bennünket, hogy tűzszünetet hirdettünk az Al-Qaida fegyvereseivel szemben.
Órákkal a légicsapások kezdete után Gaddafi, líbiai vezető az állami televízióban, a földközi-tengeri polgári és katonai célpontok elleni támadásokkal fenyegetőzött. Hajnalban visszatértek Ciprusra a brit Evex felderítő repülőgépek. Itt van a brit légierő parancsnokságának a központja, innen koordinálják a líbiai berepüléseket.
Tízezren tüntettek a szíriai Dereában. Két pénteken meggyilkolt tiltakozó temetésére egy összegyűlt gyászoló tömeg követelt forradalmat. A titkos rendőrség egy tüntetőt őrizetbe vett, a városban megerősítették a rendőrőrsöket. A két nappal ezelőtti felvonuláson a békés tömeg politikai szabadságjogokat követelt, amikor a rendőrség éles lőszerrel a tömegbe lőtt. Összesen 5-en haltak meg. Több városban, köztük a fővárosban, Damaszkuszban is voltak tüntetések, de Dereán kívül máshol nem voltak halálos áldozatok. Az alkotmányreformról tartottak népszavazást Egyiptomban. Ha a szavazók jóváhagyják a módosításokat, szeptember végén parlamenti választásokat tartanak. 8 évben maximalizálják az elnök hivatali idejét, és kimondják, hogy szükségállapotot csak a parlament jóváhagyásával hirdethetnek ki. A voksolás nem volt incidensektől mentes. Kairóban iszlamisták kövekkel dobálták el Baradei ellenzéki politikust, amikor a szavazókörhöz ért. Sikerült is megakadályozniuk abban, hogy leadja voksát. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egykori vezetője könnyebben megsérült. Két túlélőt, egy 80 éves asszonyt és egy 16 éves fiút találtak 9 nappal a Japán északkeleti részét megrázó földrengés után. Kihűltek, de tudatuknál voltak, amikor kórházba vitték őket. A japán hadsereg folytatta a sérült fukushimai atomerőmű hűtését, hogy elkerüljék a sugárzó fűtőanyag robbanását. Tokió környékén esők várhatók, az emberek attól félnek, hogy a csapadék sugárszennyezet lehet. A legfrissebb eseményekről a helyszínről jelenti Nagy Navarró Balázs.
Körülbelül egy órával ezelőtt tértünk vissza Iwaki városába, amely megközelítőleg olyan 50-60 kilométerre lehet a bajba jutott fukushimai japán atomerőműtől. Megpróbáltuk a helyszínen megnézni, hogy milyen a helyzet. Azt tapasztaltuk, hogy az utakon meglehetősen kevesen vannak, megfogadták azt a tanácsot, hogy a szabadban csak azok tartózkodjanak, akik számára ez feltétlenül fontos. Pánikot nem tapasztaltunk, de az emberek többsége fél. Ugye az erőművel kapcsolatban ma is eléggé egymásnak ellentmondó híreket hallottunk, és azért indultunk útnak, mivel azt mondták kezdetben a szakemberek, hogy sikerült a 5-ös és a 6-os reaktornál stabilizálni a hűtővíz hőmérsékletét, és azért megakadályozni ezzel a küldelemek további felmelegedését, utána azonban azt mondták, hogy a erőmű másik területén a bizonyos 3-as és 4-es reaktornál megint növekedett a fűtővíz hőmérséklete, ezért radioaktív gőzt engednek ki a légkörbe, hogy így próbálják a nyomást csökkenteni, és megakadályozni ezzel az esetleges újabb robbanásokat. Ez persze azt jelenti, hogy a környezet sugár terhelése növekszik, ezért nekünk is azt tanácsolták, hogy ennél a bizonyos 50-60 kilométeres körgyűrűnél beljebb ne nagyon menjünk, ezért mi visszafordultunk most, és körülbelül most 120 kilométerre lehetünk Tokiótól. Ez a Ibaraki járás, ahol mi járunk most, itt is komoly pusztítást végzett a szökőár és a földrengés, de összehasonlíthatatlanul kedvezőbb a helyzet, mint a Honshu sziget északi részén, ugye Miyagi, Iwate és Fukushima járásban volt a legnagyobb pusztítás. Itt elsősorban a tetőzetek sérültek meg, de összeomlott házat nagyon keveset láttunk.
Itthon az árvíz a gond, szivattyúznak a Borsod megyei Szendrőben, mert a Bódva magas vízállása miatt a folyókba már nem tudnak beömleni a kisebb patakok. A közeli házakat is védik, hogy a víz ne érje el az épületeket. A Borsod megyei Szögligeten és Perkupán már tegnap óta zacskós vizet osztanak, és lajtos kocsi járja a településeket. A sok eső miatt megemelkedett a talajvíz, a karstvíz zavarossá vált, ezért nem fogyasztható az ivóvíz. Kilépett medréből az Ipo is Nógrádban 8 ház udvarát öntötte el. Az áradás miatt senkit nem kellett kiköltöztetni, a térségben elsőfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. A szlovák kormány 30 évre bérbeadná a pozsonyi repteret. A gazdasági válság miatt ugyanis a repülőtér forgalma folyamatosan csökken, a nagy beruházásokat képtelen az állam magára vállalni. Ezért döntöttek a bérbeadás mellett. A nemzetközi pályázatot április végéig írják ki. A tervek szerint 2012. júliusától veheti át a bérlő a reptér irányítását.
A gazdasági válság és a SkyEurope csődje miatt a pozsonyi reptéren az elmúlt években jelentősen csökkent az utasok létszáma.
2008-ban volt a legtöbb utasunk a reptér történetében. Ekkor 2 millió ember fordult meg a pozsonyi reptéren. A válság következtében, ami erősen érintette a légiforgalmat az egész világon, 2009-ben és 2010-ben 1,7 millió utasunk volt.
A pozsonyi repteret a második Dzurinda kormány 2006-ban privatizálni szerette volna. Az elindított folyamatot azonban a Fico kabinet megállította, mivel ragaszkodott ahhoz, hogy az ország legnagyobb reptere állami kézben maradjon. A Radičova kormány nem tud és nem is akar pénzt fektetni a reptér fejlesztésébe.
A kormánynak három lehetősége volt. Az egyik, hogy eladja a repteret, a második, hogy bérbeadja. A harmadik pedig, hogy szorosan összekapcsolja anyagilag is a pozsonyi repteret a bécsivel. A nemzetközi tapasztalatokból is úgy látszik, a bérbeadás a legelőnyösebb.
Európa 404 repteréből jelenleg 41 van hosszú távú bérletben. A pozsonyi reptér iránt sajtóinformációk szerint egy francia cég, valamint indiai és török társaság érdeklődik. Bárki is bérli, az első 10 évben legalább 350 millió eurót kell majd modernizálásra költenie.
Magyar zenész is játszik a Sydney Operaházban fellépő YouTube szimfonikus zenekarban. A koncert adásunkkal egy időben is tart, a videó megosztó élőben közvetíti az ausztrál fővárosból. A zenekar 33 ország 101 amatőr és profi muzsikusából állt össze, miután a világ legnagyobb online videó közössége szavazott arról, hogy a pályázók közül kik kerüljenek be a kiváltságos előadók közé.
Ő a 23 éves Nyerges Gábor kürtművész, aki bejutott a különleges zenekarba, amelyet ma a Grammy-díjas karmester Michael Tilson Thomas vezényel. A legrátermettebb zenészek válogatása egyébként elég szokatlan módon történt. Videóanyag beküldésével kellett bizonyítaniuk felkészültségüket, amelyek aztán több szűrőn is átmentek. Ezeket a videókat az elmúlt napokban nagyon sokan látták. A koncert honlapját több mint 26 millióan nézték meg. A Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetében végzett fiatalember azt mondta, azért is pályázott, mert hajtotta a kíváncsiság, hogy a különböző nemzetiségű és kultúrájú zenészek hogyan kovácsolódnak egységes hangzású zenekarrá egy hét alatt. Nos, az eredmény azt mutatja, teljes az összhang, a szervezők pedig mesterei az élvezetek fokozásának. A nagy finálén ugyanis a zenét csodálatos vetítések kísérték a koncertterem belsejében, valamint a Sydney Operaház híres vitorláinak külső felületén.
Végül a várható időjárásról visszatért a tél. A több helyen, főleg délkeleten várható eső, havas eső, a hegyekben és a délalföldön akár havazás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul. Híradóval legközelebb este 6-kor várom Önöket, viszontlátásra!
Hogyha bejönnek az intim területemre, és az itt már persze megint másról van szó, hogy a vagyonomat féltem, a megélhetésemet féltem, vagy az intim területemet, vagy az életemet féltem, de rettenetesen sok a
de barna, évek óta, igen, de hogy
tényleg ez megy.
De hogy évek óta ugye mindig arról beszélünk, hogy meg kell találni a békés megoldás, vagy ennek a békés rendezését, ennek a dolognak, vagy úgy visszaszorítani. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy nem lehet.
Klubszoba. Ma este a Duna Televízióban. Március 15-i emlékezés, forradalmi hangulat a Szabadság téren. Fortuna Gyulai kegyeltje 66-ból. A lottó nyertes a kamerák előtt pakolta bőröngyébe a milliókat. Bécsi Sándor és Mensáros László zseniális alakítása. Műhely titkok az Aranysárkány 45 évvel ezelőtti forgatásáról. Két brazil verés 20 év alatt. Az angliai győzelem és a budapesti foci diadal góljai. Múltidéző Morvai Noémival ma délután a Duna Televízióban.
Földrengés. Japán szökőársújtotta területein kevés az élelmiszer és gyakoriak az áramszünetek. Hogyan viselik a japánok a megpróbáltatásokat, és elhárítható-e a még komolyabb katasztrófa a megsérült atomerőműben? A heti hírmondó stúdiójában Tetsuo Ito, japán budapesti nagykövete. Díjazottak a heti hírmondó stúdiójában Osztolykán Ágnes LMP-s képviselő, aki a romák integrációjáért végzett munkájáért magas kitüntetést kapott az Egyesült Államokban. Őt a gyöngyöspatai helyzetről is kérdezzük, valamint dr. Csókai András, a köztársasági érdemrend középkeresztjével kitüntetett idegsebész. Heti hírmondó ma este 19 óra 45 perckor.
Egy kis kulturális csemege a vacsora mellé. Március 16-ától új időpontban jelentkezik a kikötő Friss. Minden hétköznap este 3:48-tól várjuk Önöket a hazai és a határon túli művészeti élet eseményeivel, szereplőivel. Ne maradjanak le rólunk!
Mi lehet izgalmasabb a valóságnál? Mi lehet érdekesebb az igazságnál? Nézzük meg együtt a közelmúlt legjobb dokumentumfilmjeit, és gondoljuk tovább szakértők társaságában. DokuReflex. Szerda esténként a Duna Televízióban. Milyen lenne a világ muzsika nélkül? Milyen lenne az ember a zene öröme nélkül? A különbség hallható. Koncert közvetítések péntek esténként a Duna Televízióban.